Nagy sikerrel mutatta be a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc gyakorló általános iskolájának kórusa, a Vox Juventutis gyermekkar, Szalai Katalin Lucalánc című gyermekkari művét a Bartók Béla 25. nemzetközi kórusverseny nyitó hangversenyén. A fiatal zeneszerzővel most többek között a kortárs zene helyzetéről, a fiatalok és a zene kapcsolatáról és eddigi zeneszerzői pályafutásáról is beszélgetünk. Mekkora lehetőséget jelent egy fiatal zeneszerzőnek az, hogy bemutatkozhat a Bartók Béla kórusversenyen?
Hát óriási. Így tudnám összefoglalni, óriási. Tehát ez egy nagyon ritka dolog, hogy érkezik egy megrendelés, azt méltányolják, profi módon előadják, és még kottában meg is jelentetik. Tehát ez a négy így együtt, ez nagyon ritka. És hát egy elképesztő színvonalú kórusversenyről van szó, úgyhogy igazán megtisztelő bekerülni.
Mi alapján szokott az eldőlni, hogy kik kerülhetnek be, mennyit tud erről, hogyan történik ez a felkérés?
Nem tudom, az biztos, hogy parázsvita előzi meg. Tehát ennyit tudok. De hogy utána mi alapján, nyilván szakmai szempontok alapján énekelhetőség, nem tudom, tehát tényleg az a tisztelt zsűrinek a döntése, nem látok bele, hát izgatottan várom, hogy mi lesz a sorsa a darabnak. Itt úgy tűnt, hogy nagy sikere volt, de aztán, hogy szakmailag ez mennyire győzi meg a zsűrit, az, abban nincs rálátásom.
Nem kizárható, hogy ezek közül a művek közül, amik erre a megrendelésre születtek, akár későbbiekben kötelezőként, vagy nem kötelező darabként is megjelenhetnek itt a versenyen. Ez picikét azért kinyitja a világot? Hogy látja?
Hát mindenképp. Tehát mondjuk én most azért, ameddig tudok, itt maradok, hallgatom a versenyműveket, hiszen rengeteget tanulok a kollégáimtól. Hiszen aki ide bekerül, az már egyfajta színvonalat, egy biztos színvonalat képvisel, nem véletlenül kerül be, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani felhozattal is pazar volt, tehát az összes kollégámnak a darabja, az mindig be volt valami, ami megfogott, és jó volt ebbe a sorba beállni.
A Bartók kórusversenytől függetlenül mennyire van lehetőségük a zeneszerzőknek a megmutatkozásra egyáltalán, illetve milyen lehetőségek vannak?
Talán hadd indítsak egy közhellyel, szóval azért minden a kapcsolatokon múlik alapjába véve. Ezen kívül hát ilyen önszerveződő csoportok léteznek, például én is tagja vagyok a Conspirito Egyesületnek, ahol fiatal zeneszerzők és fiatal előadó művészek karöltve szerveznek koncerteket. Ezen kívül, hát nehéz. Mindent meg kell tenni, meg versenyeken, meg pályázatokon kell indulni, sajnos én rossz versenyző vagyok, nem szeretem a versenyeket. Úgyhogy hát, na, szóval ez egy nagy téma.
Magyarországon hát ugye tudjuk, hogy milyen a gazdasági helyzet, és hát a kultúrára ezen belül sajnos elég kevés pénz szokott jutni. Magyarországon van-e több lehetőség megmutatkozni, vagy inkább külföldön, vagy egyáltalán mennyire vannak ilyen fajta utak, csatornák?
Az, hogy én külföldre ez ideig egyáltalán nem nyitottam. Ebben volt némi tudatosság is. Egyrészt, hogy sajnos nem tudok nyelveket beszélni, másrészt meg talán a témához tartozik, hogy az utóbbi másfél évben én egy kicsit kikerültem a szakmámból, mert elkezdtem egy egyetemet, és ez igencsak elszívott a saját szakterületemtől, hát nem titkolózom, tehát színháztudomány szakra járok a Pannon Egyetemre, és nekem most az, hogy én itt jelen lehetek, hogy itt elhangzik művem, ez olyan, és visszajelzéseket kapok, ez nekem abból a szempontból is nagyon fontos, hogy vajon mennyire estem ki ebből az alkotói tevékenységből. Tehát, hogy nagyon egyszerűsítve mondjam el, hogy mi a különbség, másfél éve csak színházba járok, nem koncertekre. Na most hát ez óriási, ebből kikerülni, ez borzasztó. Úgyhogy most megint fölveszem a szálat, azért is ülöm végig most a koncerteket, hogy egy kicsit inspirációt nyerjek, és újra vissza tudjak zökkenni ebbe a zenei alkotó folyamatba, amiben hát azért már egy jó ideje létezem.
A mostani darabjának a bemutatása azért gondolom, hogy egyfajta megerősítést is ad, mert azért elég zajos sikerrel történt ez a bemutatkozás ahhoz, hogy talán ismét foglalkozni kellene ezzel, nem?
Igen, igen, ez biztos. Hát ugye 7 éve dolgozom gyerekek közt, és hát alapból van egyfajta érzékem az infantilitásra, tehát ez így sok minden találkozott ebben a darabban. Pungor András versei remekül megzenésíthetőek, nagyon adják magukat, és hát Palagi Etelka is elképesztő munkát végzett a gyerekekkel. Teljesen profi előadást hallottunk, sokkal jobb lett, mint én azt elképzeltem. Úgyhogy ez a 3-as találkozott a közönséggel, úgyhogy ez egy nagy találkozás volt.
Mondta is, hogy sokat dolgozik gyerekekkel, illetve hát, hogy tanítás révén is kapcsolatban áll a gyerekekkel. Mi az, ami érdekes, vagy igazából inspirálja a gyerek darabok írásában? Tehát mi vitte e felé, a műfaj felé?
Hát leginkább a játék. Tehát, hogy én alapból egy ilyen játékos természet vagyok. Annak idején Orbán György a Zeneakadémián a tanárom úgy mondta, hogy én szeretek legózni a zenében, és ez nagyon fedi a valóságot valóban. De minden, ami játék, meg nem tudom, tehát valamiért ez nagyon közel áll hozzám. Nyilván más is, tehát ez egy része, ez egy terület, egy fontos területe az alkotói munkáimnak, de meghatározó, azt hiszem.
Gondolom, hogy nyilván nem csak gyerekdarabokat szokott írni. Mi a nehézsége az egyiknek másiknak? Tehát mondjuk gyerekeknek szóló, pláne kórusművet, ugye, ami azért ott, hogy úgy mondjam, a hangszeres makó nem feltétlenül van jelen. Mi jelenti a nehézségét, a szépségét annak, hogyha gyerekeknek ír?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert ezen én is gondolkoztam. Hát a visszajelzések alapján, hát hagyj idézzek egy olyan dicséretet, ami nekem nagyon sokat jelentett. Most hát a legfontosabb az, hogy a gyerekek nagyon szerették, tudomásom szerint. Tehát ez már eleve siker nekem. Tehát nem is kell folytatni. Tehát ez már itt gyönyörű. És utána valaki azt mondta, úgy fogalmazta meg, hogy nem kis felnőtteknek írtam, hanem valóban gyerekeknek. Én azt hiszem, hogy ez a fajta gyereklelkűség az, amit nehéz elcsípni. Tehát nekem ilyen szempontból azt hiszem, ez mindenképpen előnyömre van, hogy én 7 éve vagyok most már zeneiskolában, tehát ott tanítok szólfést, és egy kicsit jobban belelátok ennek a mélységébe. Írtam én már vokálisat, nem is keveset, dalokat. Volt egy operám annak idején, egy félórás kis opera, Kovarik Balázs rendezésében a Zeneakadémián az éppen végzős opera énekeseknek kellett írni. Tehát nagyon közel áll hozzám eleve minden, ami vokális. Most éppen egy férfi karon dolgozom, ott egy kicsit nagyobb a szabadságom. Tehát a gyerekeknél azért igenis ott van az a limit, hogy úgy kell egyszerű írni, hogy ne becsüljem le a képességeiket. Ugyanakkor, tehát egy színvonalat azért mégiscsak próbáljak képviselni, de ne legyen primitív se, meg lebutított, hogy ilyen divatos szóval éljek.
Mivel tanít is, ezért nyilván van rálátása. Nagyon sokan arra panaszkodnak azért, ugye az utóbbi időszakban zenészek, zenével foglalkozó tanárok, karnagyok, hogy igencsak hát megromlott a zenei oktatás helyzete Magyarországon. Ezt ön mennyire tapasztalja, vagy mennyire látja nehézségnek a saját szempontjából?
Igen, nem könnyű. Ha most így belegondolok, az én életemben van egy nagyon érdekes fintor. Én ugyanis úgy alakult az életem, hogy soha nem tanultam szólfést zeneiskolában, mégis most azt tanítok. Ezért bennem nem alakult ki semmiféle ellenérzés ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy, és most muszáj visszakanyarodnom ehhez a fesztiválhoz, ehhez a versenyhez, hogy egyfajta nyitottság hiányzik a karnagyok részéről. Azt látom, hogy ahol ez megvan, ott nagyon szeretik a gyerekek a kortársaimnak a műveit, tehát azért remek jó új kórus művek vannak, és nagyon szomorúan látom néha egy-egy karácsonyi, meg újévi, meg ilyen-olyan koncerten, hogy ugyanazokat a szakállas műveket veszik elő kényelemből, ki tudja miért a karvezetők. És a legnagyobb tisztelet mellett mondom, hogy ez egy óriási teljesítmény sok-sok évi munka után átállni. Tehát iszonyatosan nagyot változott az akusztikus közeg, amiben a gyerekek vannak. iszonyatosan sokat változott az az információ áradat, amiben vannak, léteznek a zene helyzete, klasszikus zene nem folyik a csapból. A Mozart Cafén kívül sehol, nem akarok nekik ingyen reklámot csinálni, de azon kívül sehol nem adnak klasszikus zenét. Tehát egy elképesztő, hát majdnem inkább azt mondom, hogy egy agresszív zenei közeg veszi őket körül, és nagyon nehéz az ízésükre hatni. Hát ez az egyik. Hát ez egyébként egy olyan téma, ami rendkívül összetett, mert nagyon sok jó példát ismerek. Én azt hiszem, hogy a tanár személyisége az biztos, hogy perdöntő, hogy mennyire nyitott a gyerekekre is, az ő igényeikre, és hát az is, hogy milyen kották jelennek meg. Szóval, hogy itt ez is egy óriási ezen a versenyen, hogy itt megjelennek, elérhetővé teszik azokat a műveket, amiket meg lehet tanulni. Tehát ilyen szempontból ez egy óriási misszió, amit Debrecen városa fölvállalt most már sok-sok éve. Hát nem biztos, hogy tudtam válaszolni, de nagyon összetett és komplex a téma, amit a saját bőrömön tapasztalok. Ugye nekem nagyon egyszerű a helyzetem, mert hogyha nekem, most mondok egy konkrét példát, ha van egy problémám, mondjuk a kisnyújtott ritmus, nem tudja a gyerek, nem érzi, látja a kotába, de nem érez rá, akkor én bizony írok egy olyan szófés gyakorlatot 2-3 szólamba, amivel rásegítek erre a problémára. Tehát nekem van egy ilyen nagyon privát megoldásom, ami ugye még nem közkincs, ki tudja, egyszer talán az lesz, most még nem, de szóval ilyen alternatív megoldást én használok, kicsit modernizálva, kicsit játékosabbá, kicsit gyerekközelibbé tenni. Mostani szó, hát én csak a szófés könyvekről tudok beszélni, mert nyilván azt tanítom. Egy rendkívül átgondolt és hosszú-hosszú ideig remekül működő, és még ma is többnyire vidéken működő kötetsorozatról van szó, de úgy érzem, hogy ma már kiegészítésre szorul.
A következő percekben Szalai Katalin Lucalánc című gyermekkori művének részletét hallgathatják meg. A darabot a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc gyakorló általános iskolájában működő Vox Juventutis gyermekkar mutatta be ősbemutatóként a Bartók Béla 25. nemzetközi kórusverseny nyitó hangversenyén Pallagi Etelka vezényletével.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Vox Juventutis gyermekkar énekelte Szalai Katalin Lucalánc című művét. Most folytatjuk beszélgetésünket a fiatal zeneszerzővel.
A mai világ ugye rettetesen megváltozott, tehát nyilván, hogy ezeket a gyerekeket már egy olyan fajta közeg veszi körül, amiben nem biztos, hogy rá tudnak találni mondjuk az igényesebb zenére. Mi múlik az? Hát ugye egyrészt a tanárok nyitottságát már említette, de mi múlik az igazából, hogy a gyerekeket meg lehessen fogni? Tehát, hogy a komoly zenére is egy kicsit ki lehessen nyitni a fülüket, hiszen nap mint nap azért nem azt hallják.
Mondjuk, hát az biztos, hogy nem segíti a helyzetet, ha lecsökkentik az énekórákat. Hát kicsit jobban, hát nem is kicsit. Szóval nagyon nehéz Shakirával és más könnyűzenei sztárokkal felvenni a versenyt. Ráadásul az a menő, tehát nekik ez is teljesen. Én annak idején, amikor visszagondolok a gyerekkoromra, azért a kórus, tehát attól én még tudtam simán járni kórusba, hogy mellette akár könnyűzenét, vagy nem tudom, mit hallgattam. Ma ez kicsit nehezebb. Nagyon fontos az, hogy otthon mit hallgatnak a szülők, az egészen biztos. Azt hiszem, nincs eléggé kommunikálva ennek a fontossága, semmilyen szinten. Tehát most hagyd ne kezdjem el sorolni azt a temérdek kutatást, ami azt igazolja, hogy aki zenét tanul, az az élet más részén és minden más területen, matematikában, irodalomban nagyon sok mindenütt kamatozik az a fajta tulajdonképpen teljesen elvont, absztrakt foglalatosság, amit mi zenének hívunk. Tehát ez a kisrác nem tudja, amikor furujázik, meg megpróbál leírni egy dallamot, hogy micsoda elképesztő agyi folyamatok mennek az ő kis agyában, és milyen lelki folyamatok a lelkében. Tehát ő ezt nem, de ezt öntudatlanul csinálja, ösztönösen, de egészen biztos, hogy kihat a személyiségére, az igényességére, a kultúráltságára, a későbbi kultúráltságára, sőt arra is, hogy akár később egy igényesebb zenei műfajt, nem feltétlenül klasszikus, gondolok jazzre vagy egyéb jó zenékre, hogy annak ez egy táptalaja lehet. Ez nála nem tudatos, ez a felnőtteknek a felelőssége, hogy mennyire veszik komolyan ezt a küldetést e felé, a generáció felé.
Hogyan kezdett el egyébként zenével foglalkozni, és mikor vált az valamennyire bizonyossá, hogy ez egy kicsit komolyabb ez a foglalatosság?
Hát nem tudtam abba hagyni. Tehát úgy történt, hát ugye zenéskolában tanultam zongorázni, tehát az biztos volt, hogy én zongorázni akarok, és amint hangszer volt a kezem alatt, nekem voltak ötleteim, tehát hogy a szüleim a hangnemből tudták, hogy gyerekkel baj van, vagy éppen jó kedve van. És akkor ez úgy elfelejtődött, meg egy-két tanári ellenbiztatásra nem foglalkoztam vele. Akkor kerültem az óvónőképzőbe, és egy év alatt kiderült számomra, hogy én ezt nem bírom abba hagyni. Többet gyakoroltam abba az egy évben, mint előtte, összesen 6 év alatt állítom. És utána visszamentem a zeneiskolába, természetesen a tanár azon nem volt hely, tehát így biztos, hogy mindegy, szóval másnál folytattam tanulmányaimat, és akkor elkezdtem összhangzattan tanulni Kárpáti Tündénnél, akinek a mai napig hálás vagyok, mert ő nyitotta fel a szememet a komoly zenére, és onnantól aztán István Konzi, aztán Bartók Konzi, és úgy harmadszorra, de maximális pontszámmal a Zeneművészeti Egyetem. Tehát én úgy kezdtem, hogy nem tudtam abba hagyni, tehát én ezt nagyon megharcoltam, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Akkor még azt hittem, hogy akkor végre lesz a tanulmányaimnak. Hát nem így történne, most is tanulok, tehát valószínűleg én ilyen örök tanuló vagyok, vagy nem tudom. Sok minden érdekel.
Egy zeneszerzőnek fontos az, hogy valamilyen hangszeren, mondjuk így profin tudjon működni?
Hát mindenre van példa. Nem tenném előírásnak, nem venném előírásnak. Biztos, hogy kamatozik. Mondjuk az már egy sokkal magasabb szint, amit jó pár kollégám művel, hogy mellette akkor repetitorkodik, meg zongora előadó művészként tevékenykedik, vagy hegedű művészként, tehát az biztos, hogy egy más kvalitás. Nekem ennél szerényebbek a képességeim, nekem valószínűleg én így a színház felé, meg a színpad felé szeretnék majd orientálódni, tehát nekem másfajta ajándékaim vannak, azt hiszem.
Az, hogy ez aztán zeneszerzésbe csap át, tehát a zenetanulás, az mikor dőlt el, vagy hogy dőlt el?
Hát előbb írtam, mint játszottam. Tehát, hogy mondom, amint hangszer volt a kezem ügyibe, már jöttek a gondolatok. Tehát, hogy tényleg mielőtt még bármi zenét más tanultam volna, belőlem úgy fakadt.
És akkor ezeket le is írta rögtön?
Tehát nem, nem, akkor én fölvettem magnóra, mert nagyon béna voltam. Na, ezért kellett volna szolfézsra járni zeneiskolában, nem tudtam leírni. És akkor az István Konziba, ott azt köszönhetem a tanárnak, hogy Dékány Endrének, hogy addig nem érdekelt a darab, amíg valahogy nem próbáltam meg leírni. Hát nagyon mulatságosak mai szemmel azok a kották. Már akkor is azok voltak, de valahogy nagyon nehezen megpróbáltam leírni. Tehát ez is nálam fordítva volt, hogy előbb tanultam meg kottát írni, mint olvasni, mert előtte valahogy kisilabizáltam a zongora órákon a kottát, és akkor megjegyeztem. Tehát a jó memória itt biztos, hogy hátrány volt, mert nem tanultam meg rendesen kottát olvasni. Úgyhogy...
És most hogyan születnek a dallamok?
Hát sokkal tudatosabban. Tehát most ugye ez így, van egy ilyen romantikus kép az alkotókról általában, hogy jön a múzsa, homlokon csókolja, és akkor valóban létezik egy ilyen kegyelmi állapot, amikor valami olyan jut eszébe az embernek, ami több túlmutat azon, amit leírt a papírra. De ezek tényleg ilyen ritka pillanatok, aminek nagyon örül az ember. A többi az Schuster munka, tehát hogy ennek úgy kéne működni, hogy napi meló, tehát leülni és faragni és csinálni. Tehát ilyen szempontból sokkal tudatosabban komponálok. Tehát amikor időm van, akkor ha nincs úgynevezett ihletem, akkor is ülök és csinálom, és lehet, hogy másnap áthúzom azt az oldalt, de akkor is muszáj. Igen, tehát hogy azt hiszem, ez egyfajta, hát nem élem elő, talán megkülönböztetés, hogy tehát egy profinak mindenkor, bármikor, zajos tornateremben, nem tudom, tehát voltam olyan élethelyzetekben, hogy volt 2 órám, és egy zajos tornateremben meg kellett írnom egy kísérőzenét, és akkor meg kellett írnom, és pont, és nem volt zongora, és semmi, és meg tudtam oldani jól, tehát tényleg jól sült el a dolog. Tehát egyfajta íráskészségre mindenképpen szert kell tenni.
Milyen tulajdonságok kellenek ön szerint ahhoz, hogy valaki igazából jó zeneszerző legyen, vagy milyen arányban kellenek hozzá képességek?
Hát egyfajta invenció az biztosan, fogékonyság, érzékenység, és mérhetetlen sok szorgalom és kitartás, azt hiszem, ez a recept.
Mennyire nehéz Magyarországon zeneszerzőnek lenni ma, mert azért, hát ugye, ahogy már az előbbiekben is vázoltuk, azért ugye nagyon nehéz a közönséggel való találkozás, nagyon-nagyon olyan világot írunk, amikor egyáltalán a komoly zenével való találkozás sem könnyű.
Igen, hát amikor felvettek, akkor is tudtam, hogy ez nem a biztos megélhetés titka. Tehát ezt tudtam akkor is, hogy biztos, hogy nem ebből fogok megélni. Nem is tudom, hogy van-e olyan szerző Beethoven-óta, aki ebből él meg. Tehát az a fajta elvárás, hogy ebből megélni, ez egy teljesen irracionális elvárás. Nekem nagy szerencsém van olyan szempontból, hogy szeretek tanítani, és hogy másra is nagyon nyitott vagyok, tehát minden, ami színház. Hát tolni kell a szekeret. Szóval igazából, aki szorgalmas és ír, annak, és jókat ír, annak szerintem előbb-utóbb megvan a becsület, előbb-utóbb észreveszik, előbb-utóbb talán bekerül a szakmába, a sodrásba. Sok munka, kitartás, mondom, ez mind-mind kell.
Többször is ugye emlegettük itt a színházat, illetve a színházi tanulmányokat. Milyen tervei vannak? Esetleg szerepel ezekben a tervekben mondjuk komolyabb színpadi zenés műveknek a megalkotása?
Igen, hát ezt majd az élet hozza. Én most azt tudom, hogy egy kicsit az elméleti alapozottsága az nem árt, hogy itt a színház tudomány szakon nagyon jó rálátást kapok erre az egész világra, vagy legalábbis egy részére biztosan. A többit azt nekem kell kiásni, tehát ilyen szempontból kulcsokat adnak a kezemben, és nem nyitott ajtót. Nem tudom, tehát ma, most nem tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek ilyen szempontból. Tehát ami biztos az, hogy szeretek tanítani meg. Tehát tényleg így nem látok előre. Tehát nagyon bízom a gondviselésben, és pont, tehát hogy valamiért ennek így kell lennie, valamiért jött ez a lehetőség, és nem bírtam nem elkezdeni, azóta csak megerősítést kapok arra nézve, hogy erre felé vezet az utam. Nem tudom, nem látom át. Az biztos, hogy az operára mindig is volt egy fogékonyságom, tehát ilyen hülyén működik az agyam, hogy ritkán, de van olyan, hogy eszembe jut egy jelenet zenével együtt. Se szöveg, se semmi, csak egy ilyen, bevillan egy ilyen furcsa kép, egy ilyen atmoszféra, nem tudom, minek nevezzem. Aztán persze kialszom, tehát elmúlik, csak mégis úgy látom, hogy ez úgy mocorog bennem. De amúgy is minden, ami szöveghez, vagy mondjuk ilyen csúnyán programhoz kötődik, az azt hiszem, hogy az menne nekem, tehát a program zene, de nyilván a zene és a színház az nyilván az operában ötvöződik leginkább. Musicalhez meg ilyenekhez azt hiszem más érzékkel, nem is nagyon az én műfajom az. Minden, ami szöveg és zene, nagyon érdekelnek az átmeneti fázisok. Például narrátor és zene és színpad, tehát már gyerekeknek nem egyet csináltam, csak ugye nagyon nehéz bemutattatni, vagy nem találtam hozzá még társulatot, vagy társaságot. Szóval ilyen irányban is puhatolózom.
Az elmúlt percekben Szalai Katalinnal hallottak beszélgetést. A fiatal zeneszerző Debrecen város felkérésére írott művét a Vox Juventutis gyermekkar mutatta be ősbemutatóként a Bartók Béla 25. nemzetközi kórusverseny nyitó hangversenyén Pallagi Etelka vezényletével. Most ismét a gyermekkari mű egy részlete hangzik el.